8 óra 14 perc, a telefonvonal túlsó végén pedig János Zsolt, független pénzpiaci szakértő, jó reggelt kívánok, ezúttal Bécsből. Hát itt a tegnap megnéztük, milyen a londoni időjárás az egész országban. Csodálatos kiránduló idő volt, rettentő mocsok, szürkeség, eső. Mi a helyzet Bécsben?
Szép jó reggelt, Péter. Hát Bécsben ilyen szomorú, ködös, ja.
Akkor ugyanaz. Jó, tehát ja, akkor nem tavaszi napsütéses idő, legalább az ember nem bosszankodik.
Nem, hát magasabbra kell felmenjünk. A héten ugye voltak a nagy síkupa helyei, ott Sládmény, Kitzbühel, ott fantasztikusan sütött a nap, és friss hó is esett a tegnap előtt, de itt Bécsbe menekülünk a hétvégébe fel a hegyekbe.
No, menekülnek-e vajon a Microsoft befektetői, ez a kérdés. Egészen pontosan az a téma jön elő, amiről többször beszéltünk tavaly, hogy vajon a mesterséges intelligencia különböző alkalmazásokban való használata a befektetők, mármint a különböző cégek befektetői számára mikor kezd el pénzt termelni, mikor látják ők, hogy a befektetett pénz megtérül. Most úgy tűnik, mintha a Microsoftnál a befektetők türelme elfogyni látszana. Mi zajlik a cégnél? Mert nagyon komoly minuszokat, majdnem 10%-kal szakadt be tegnap, ha jól emlékszem, a papír.
Igen, abszolút. Hát ebből látjuk azt, hogy a piacnak a narratívája, ha változik, akkor minden irányban nagyon erősen el tud indulni a folyamat. A tavaly még a piac örvendett annak az üzenetnek, hogy OpenAI körül mennyire fantasztikusan mindenki sorba áll és akarja a részesedést, és akarja adni OpenAI-nak a pénzt, hogy ebből nagy sztori lesz. Ez fordult elég erősen. A befektetők kezdik feltenni azt a kérdést, hogy oké, rendben van, rengeteg CapEx investíció, ebből mikor lesz pénz. És ami Microsoftnál feltűnt, és ez zavarja a piac elemzőit, az az, hogy Microsoft az OpenAI részesedését felértékelte. Tehát OpenAI még nincs a tőzsdén, és mégis Microsoft számaiba és a mérlegébe az OpenAI részesedés értékesebb lett. De mi alapján? És erre a magyarázat az, hogy OpenAI Sam Altman ugye gyűjti a pénzt minden oldalról, és minden ilyen pénzgyűjtési körbe kimutat egy belső értékét kvázi idézőjelbe a vállalatnak, hogy ezzel a befektetők akkor megvegyék a reményt, hogyha majd tőzsdére megy, akkor mennyire fantasztikus lesz ez a deal. És ezeknél a pénzbegyűjtéseknél nagyon kevés szó van arról, hogy fogja ChatGPT monetarizálni az egész témát, hanem mindig arról a fantázióról van szó, hogy ha tőzsdére megyünk, akkor mindenki, aki tőzsde előtt most pénzt adott nekünk, az gazdagabb lesz. És ezt a sztorit a piac most egészen másképp látja, és azt mondja, hogy hát szeretném látni, hogy mikor lesz ebből nyereséges bizniszmodell.
No, nagyjából most akkor arról szól, hogy ki látja jobban a jövő stratégiáját? A board, mármint a vezetőség a Microsoftnál, vagy a befektetők, akik meg türelmetlenek, és ugye a pénzüket szeretnék hamarabb látni. Ez egy, mert ugye én is azt néztem, hogy az elemzők számára ez egy kérdés, hogy lehet, hogy most a cég, lehet, hogy most okosabban értékeli föl az OpenAI-t, majd, ahogy amikor az tőzsdére lép, akkor bizony, meg lehet, hogy a befektetők fognak örülni. Szóval ez egy izgalmas dilemma.
Hát ez abszolút egy izgalmas dilemma, de hát ugye bölcsen elhallgatta Microsoft a tavaly azt, hogy azért a piac szólta neki is az árfolyamába a pénzt, mert ugye sokan feltették a kérdést, hogy tudok tőzsdére menet előtt OpenAI-ba résztulajdonos lenni. És arról mit is beszélgettünk, ugye, hogyha valakinek van egy pár millió dollárja, akkor esetleg, ha kopogtat Sam Altmannál, akkor lehet, hogy odadob egy pár részesedési lehetőséget, de nem lehetett. De azoknál lehet vásárolni, akiknek már megvan a résztulajdonok, és itt a fő szereplő Microsoft volt a tavaly is, tehát azért bölcsen elhallgatva elég sok pénz folyt a Microsoftnak a részvényébe, az árfolyam ment felfele, és most más kérdést tesznek el a befektetők, ez még a sztorinak nem a vége, de látjuk azt, hogy milyen gyorsan tudnak a mesesztorik más irányba is fordulni.
Hát ezt a dotcom lufi megmutatta, hogy ez nem gyorsan lehet. Na, meglátjuk, de igen, kíváncsi leszek a következő napok történéseire. Egy másik téma, a kanadai miniszterelnök nagy visszhangot kiváltó és sokak által Churchill Fultoni beszédéhez hasonlító előadása, ami a világgazdasági fórumon hangzott el. Ugye ez egy nagyon nagyívű beszéd volt, ugyanakkor ezért nem előzmény nélküli, mert hogy Kanada már évek óta dolgozik alternatívákon már, ami azt jelenti, hogy ne csak az erősöktől függjön. És ugye ez se véletlen, hiszen emlékeim szerint a Donald Trump első elnöksége idején már parázsvitát folytatott Kanadával.
Abszolút, a kanadai sztori nem csak Donald Trumpnak az első elnöksége előtt, hanem még a 2008-as válság után elindult az a gondolkozás, hogy jó lenne az amerikai struktúrától egy kicsit függetlenebbé válni, mert ugye a pénzügyi válságot, azt az ingatlan válsággal Amerika okozta, és elég erősen Kanadát is magával rántotta. Na most azután nagyon hamar visszatértek az amerikai fogyasztók, ezért hát azt klasszikusan tudjuk, hogy mindegy, hogy ki mit határoz el, hogy mennyire radikálisan változtatunk, hogyha visszatér a régi világ, akkor szeret mindenki leülni, és itt Kanadában is lehűltek ezek a lépések, hogy függetlenebbé váljon Amerikától. Na aztán Donald Trump újra emlékeztette a struktúrákat arra, hogy mégis jó lenne, és 2017-ben jött az Európai Uniónnal egy elég lényeges megegyezés már létre, az a CETA megegyezés, ami alapjában Európa és Kanada között vámmentes kereskedelmi lehetőségeket nyitott meg, és azóta elég erősen emelkedett ugye a forgalom Európa és Kanada között több mint 70%-kal. A másik, amire már törekednek a kanadai struktúrák Kanye előtt is, az az, hogy az energiát ne csak Amerikába szállítsák be a nehéz olajat, amiről ugye beszéltünk, hogy ez Amerikának mennyire fontos, hanem olyan kikötőket építsenek kelet és nyugati részén Kanadának, hogy tudják az energiát Európába is és Ázsiába is kiszállítani. Tehát ezek a folyamatok nem máró hónapra vagy egy múlt heti beszéd után indulnak el, hanem ezeknek már több mint 10 éve folyamata megvan. Nem anti-amerikai fellépéssel cselekedtek eddig, hanem azt mondták, hogy nekünk kell az alternatíva. Persze Amerikát ez már rég zavarja, de minden százalékot, ami Kanada nyer, az elveszti Amerika, és most meggyorsult a folyamat. Több vállalat vezetőjével beszélgettem, aki felteszi a kérdést, hogy milyen alternatív termékek vannak amerikai szolgáltatásokhoz, vagy amerikai termékekhez, és ha ez megvan, és főleg kanadai lehetőség van, akkor 70-80%-ban szívesebben nyúlnak ezekhez a megoldásokhoz, mint az amerikaiakhoz.
És hát ugye annál is inkább, mert Kanada azért mindenben is gazdag, ásványkincsekben, természeti értékekben, ugye világ majdnem legnagyobb országáról beszélünk, mármint területileg, tehát abszolút egy jó kereskedelmi partnere tud lenni uniónak, meg mindenkinek, Ázsiának is adott esetben, vagy még adott esetben Ausztrália és Új-Zéland is szóba jön.
Abszolút. Ez így Kanada valahogy évtizedeken keresztül nagyon lojálisan Amerika mögött állt, és hát kvázi úgy tűnt a globális piacokban is, hogy oké, Kanada az olcsó nyersanyag ellátó szomszédja Amerikának, de hát az a viselkedés, amit most lehet látni, hogy annak ellenére, hogy nagyon lojálisan, szinte minden amerikai döntésbe benne voltak. A kínai vámokat is egy az egybe átvette Kanada még akár egy évvel ezelőtt Kína ellen, és a visszavámok nagyon-nagyon keményen érintették a kanadai struktúrákat. Ezért Kanye most persze, hogy mit, és azt mondja, hogy oké, mi megnézzük az alternatívákat, mert azt látjuk, hogy a lojalitás az nem segít, pillanatnyilag az egyik leglojálisabb partner, a legnagyobb ellenfele Kanadának is.
No, figyeljük a fejleményeket. Köszönöm szépen, János Zsolt, független pénzpiaci szakértőt hallották. Most zenélünk, utána egy kis érdekesség, majd közlekedési információk, ennek P9-kor friss hírek itt a Trend FM-en.